Most folytatódik a gólvonal. Knoch Viktor pályafutása egyik legszebb emlékének tartja az 500 méteres távon megszerzett múlt hétvégi aranyérmét, amelyet a gyorskorcsolyázók törökországi világkupa versenyén Erzurumban ért el.
Mindenképpen egy nagyon szép emlék marad a pályafutásomban. Ugye első világkupa érem, és ezen felül még arany is. Ideje már érett nekem a világkupa érem az elmúlt két verseny alapján, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült ezt elérni. Hát azt pedig, hogy arany az külön öröm.
Gondol egyébként arra egy versenyző, amikor célba ér, hogy ez a sportág első magyar világkupa győzelme. Mikor tudatosult önben?
Hát én tudtam, hogy nem volt Magyarországon a világkupa győzelme, de nem erre gondol az ember. Igyekeztem átélni a pillanatot és örülni a többiekkel. A csapattársaimmal, akik ott voltak, illetve testvéremmel, edzőkkel. Úgyhogy az, hogy ez mit jelent a sportágnak, ez csak esetleg később az öltözőben beszéltük, hogy milyen eredmény ez.
Tényleg milyen visszajelzéseket kapott akár a magyar csapat többi tagjától, akár a riválisoktól?
A csapat nyilván gratulált, és nagyon örül mindenki az eredménynek. Külföldiek gratuláltak, a döntőben is mindenki gratulált egymásnak sportszerűen. Ugyanezekkel a versenyzőkkel versenyzünk most már évek óta a világkupákon. Most végre úgy jött ki a lépésre, hogy szerettem volna, nem én gratuláltam nekik, hanem most ők nekem.
Visszatudta már magában pörgetni ezt a versenyt, a döntő futamot? Hogyan emlékszik rá? Milyen volt ez a track?
Hát a negyed döntő és az elődöntő az nagyon jól került, nagyon jól okoriztam bennük. Ezért is lehettem egyes pálya a döntőben. A döntő az egy kicsit kaotikus volt olyan szempontból, hogy többen kigurottunk a rajtnál, legfőképpen a kanadai versenyző, de én is. Úgyhogy azt is gondoltam, hogy vissza fogják lőni a futamot, de nem lőtt vissza a starter, úgyhogy ebből jól eljöttem. Volt egy annyi kis pici nüanszi szerencsém, hogy a többiek mögöttem előzgették egymást, úgyhogy én meg tudtam lógni az elején, és az előny pedig kitartott a végéig. De mindent összevetve nem voltam egy megelégedve a döntőben nyújtott teljesítményemben, mert szerintem tudok annál jobban korizni, de szerencsére elég volt ez akkor.
Látta már azóta, visszatudta nézni az ismétlést?
Igen, tehát minden versenyünket most már videózzuk egy jó pár éve, úgyhogy megvan az összes videós vissza, és néztem már a versenyeket.
Az ilyen elemzések egyébként sokat segítenek a felkészülésben?
Igen, mindenképpen hosszú nagyon sokat segítenek. Nem feltétlen akkor, amikor az embernek minden jól sikerült, hanem amikor valami nem úgy sikerült, hogy kellett volna, vissza lehet nézni, mit hibázott az ember, és lehet tanulni belőle, hogy máskor mit kéne csinálni.
Azt is lehetett tudni a törökországi verseny után, hogy a 6 világkupa versenyt, ha összesítik az eredmények alapján, akkor az 500 méteres távon 5. helyen áll. Ez mennyire elégedett ezzel a pozícióval?
De maximálisan elégedett vagyok, hogyha ránézek a világranglistára, olyan emberek előznek csak meg, akik világbajnokok, olimpiai bajnokok, olimpiai érmesek, tehát egy elég elit társaság. Úgy gondolom, hogy ez a pályafutásom legjobb világkupa összetett eredménye, úgyhogy elégedett vagyok vele mindenkit.
És egyébként ugye lehetett tudni, hogy a döntőben például a háromszoros olimpiai bajnok kanadai Hamelin is csak 3. lett. Kusza volt ez a finálé?
Hát mondom, olyan szinten kusza volt, hogy ő például nagyon-nagyon kiugrott a rajtnál, és ő meg is torpant, azt hitt, hogy vissza fogják lőni, kihagyott egy ritmust, és ő ott le is maradt egy kicsit tőlünk, és onnan már csak 3. helyig tudott visszajönni.
A folytatás hogy alakul? Milyen versenyek, edzések várnak még a következő hetekben önökre?
Hát készülünk tovább, március 20-én utazunk ki Moszkvába az egyéni világbajnokságra, ahol váltóval szeretnénk döntőt korizni és érmekért harcolni, illetve egyénibe is, hogyha jól sikerülnek a távok, akkor bármelyik távon akár oda lehet kerülni a tűz közelbe, és meglátjuk, hogy sikerül.
Ezek után nyilván a magyar közvélemény, a magyar szurkolók olyanok, hogyha egy sportoló valamiben aranyérmet szerezhet, akkor minimum az érmes helyezést várják el majd. Ez egy kis teher lesz a folytatásban, vagy inkább tovább inspirálja még jobb teljesítményre?
Engem nem hat teherként az ilyen. Ebben a sportágban azért azt tudni kell, hogy ez nem egy kötött pályás sportág, tehát mi egymás ellen harcolunk, itt történnek hibák, kilökések, megtörik a jég, esések vannak. Tehát nem úgy van, hogy valaki elég jó, nem biztos, hogy nyerni fog, meg is kell csinálni, meg is kell tudni valósítani akkor a jégen a többiek ellen. Úgyhogy szerintem irányos elvárás lenne azt mondani, hogy mostantól minden világkupán érmeket kell hoznunk, de mindenképpen képesek vagyunk rá, és bármit előfordulhat most már.
Knoch Viktor világkupa győztes gyorskorcsolyázót hallották. Elégedett a spanyolországi és az olaszországi tesztekkel Mihalis Norbert, a túraautó világbajnokság magyar versenyzője. A pilóta szerint az idei évben kisebb lesz a különbség a Citroën és a Honda között. A riporter Domanics András.
Az autót, a saját autómat vezetni nagyon jó érzés volt, és maga óta már sok időben is telt, úgyhogy jó óta vártam rá.
Mennyit változott az autó maga óta? Ugye ez már az idei konstrukció volt.
Az alapjait tekintve az autó szinte ugyanaz, motorikusan változott néhányra, még új karosszériára meg nem lesznek fent az autón, első előkhárító és a hosszabb padlólemez, de új felfüggesztés elemeket már használunk, ami új lengéscsillapító, új alvászkeret és a többi.
Barcelonában egy tesztmotor volt beépítve az autóba, ez a gyakorlatban mit jelent?
A tavalyi motor volt, ami részben felújítottak, hogy ilyen célokra használhassuk, ugyanis a szabály az egyetlen egy motort enged használni az egész évben, és bár nálunk volt már a 2015-ös motor is a saját motorunk egy dobozban, de nem akartuk abba a motorba felesleges kilométert beletenni.
A mostani teszt gyakorlatilag az alapbeállítások keresgetésével telt. Hogy érzed, mennyire sikerült ezt megtalálni, mennyire sikerült ennyi idő alatt megismerni, picit talán kiismerni az autót?
Arra mindenképpen jó volt az egy nap, hogy egy nagyjából itt tartományt találjunk bizonyos elemekkel. Természetesen a tesztelésnél az idő az mindig kevés ahhoz, hogy minden apró részletre felkészüljünk. Az Argentinára való felkészülés szempontjából mindenképpen hasznos volt az egy napos barcelonai teszt.
Bekerült az autóba a versenymotor is, volt-e alkalmad ezt is kipróbálni még az argentin verseny hétvége előtt?
Igen, hajnalban értem haza, szerda hajnalban Olaszországban, és sikeresen megtette az autó az új erőforrással is az első néhány méterét. Ez ugyanakkor nem tesztelésről volt, hanem tényleg csak arról, hogy a lehető legkevesebb plusz kilométert tegyük ebbe az erőforrásba, úgyhogy onnantól kezdve, hogy néhány kör után látszott, hogy az autó üzembiztosan üzemelt, már nem is erőltettük tovább, úgyhogy ez a látogatás, illetve ez a lehetőség az viszonylag rövid volt vezetni az autó.
Így a teszt tükrében mit vársz az argentin versenytől, milyenek lesznek az erőviszonyok, mennyit változik az előző évhez képest?
Nehéz pontosan megmondani, hogy Argentinában mi lehet a pontos célkitűzés. A barcelonai teszten a Citroën továbbra is borzasztóan erősnek tűnt, úgyhogy az látszik, hogy abban az autóban valószínűleg még volt valamennyi tartalék. Úgyis, hogy nem fejlesztettek annyit, mint a Honda a téli időszakban. Ugyanakkor ennek ellenére én azt várom, hogy a gyártók közül a Honda ugorja a legjobbat, és hogy ennek kapcsán a legrosszabb esetben ugyanonnan folytassuk, mint ahol tavaly is voltunk, de ennél is valószínűleg tartom azt, hogy a Citroënhez meglévő különbség tavalyi évvégén az valószínűleg csökkenni fog. Azt nem tudom megmondani, hogy ez pontosan hány tizedes maradás jelent majd, de abban biztos vagyok, hogy a tavalyi 1,5 másodperces hátrány nyers tempóban az idén bőven 1 másodperc alatt csökkenhet majd.
Mihelis Norbertet, a túraautó világbajnokság magyar versenyzőjét hallották. Gyengébb időszakon van túl a Molpik Szeged férfi kézilabda csapata, hiszen legutóbbi két mérkőzésén a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is kikapott. Valogh Zsolt, a szegediek válogatott átlövője bízik abban, hogy túl vannak a hullámvölgyön, és a dán Aalborg ellen javíthatnak.
Nagyon nehéz mérkőzésre készülünk. Tudjuk, hogy a dánok, ahogy az eredményekből is látszik, ők úgy látszik, hogy jobban játszanak idegenben. Az összes pontjukat szerintem gyakorlatilag idegenben szerezték, és hazai pályán emellett gyengében szerepeltek, és biztos, hogy mindent meg fognak tenni, hogy megnehezítsék a dolgunkat Szegeden. Ehhez hozzájön az, hogy nem vagyunk most a legjobb formánkban sajnos, épp ezért biztos, hogy nagyon kőkemény mérkőzés lesz, és nagyot kell küzdenünk, hogy itthon tudjuk tartani a két pontot.
Ahogy ön is utalt rá, nem a legjobb formában van valóban a Molpik Szeged csapata. A legutóbbi két találkozóját, ugye a Schaffhausen elleni BL találkozót, és aztán a csurgói bajnoki mérkőzés is elveszítette a Szeged. Hát ilyen nagyon régen történt utoljára. Látják-e már az okait, hogy mi okozta ezt a két kudarcot?
Nagyon nehéz most így válaszolni erre. Sokat gondolkozok én is rajta, hogy mi történhetett. Elsősorban nyilván magamban, talán a csapat szinten, hogy mi lehet. Azt gondolom, hogy minden csapat életében vannak hullámvölgyek. Most egy kicsit mi belekerültünk. Nem is volt szerencsénk, fontos embereink sérültek meg, illetve hiányoztak a csurgói mérkőzésen. Nem is ment a játék jól a csapat szinten sem, úgyhogy hosszabb videó után kielemeztük a elég sok hibát, amit elkövettünk az elmúlt mérkőzéseken.
És milyen hibákat fedeztek fel?
Igazából ilyen, ami a mi szisztémánknak az alapjai, azokban voltak a legnagyobb problémák. Tehát az ilyen apró dolgokban, hogy hova kell érkezni, védekezésben, mikor kell segíteni, mikor nem. Azt mondom, hogy ilyen sok kicsi apró dologból lett egy ilyen nagyobb rossz teljesítmény. Készülünk gőzerővel a következő mérkőzésre. Megpróbáljuk kijavítani ezt a hibáinkat, amiből sajnos az következett, hogy nem tudtunk nyerni a csurgón sem, illetve a Svájcban sem.
Ad a csapatnak egy megnyugvást, hogy mind a bajnokságban a vereség ellenére továbbra is listavezetők, és a második helyüket sem veszélyezteti semmi a Bajnokok Ligájában.
Igen, úgy gondolom, hogy ez is mindenképpen valahol az emberben tudatalat benne van, hogy idézőjelben tét nélküli a mes, természetesen minden mérkőzésnek tétje van, ha más nem, akkor egy presztízs csata, akár Csurgón, akár a Bajnokok Ligájában. Úgy gondolom, hogy talán, hogyha egyszer eljön egy hullámvölgy, akkor még azt gondolom, hogy inkább most jöjjön el, mint március-áprilisban, amikor jövőnk lesz a tét a mérkőzéseken, nem pedig úgymond egy biztos pozícióban. Ennek ellenére természetesen zajlók a vereségek, keressük az okait, de előre nézünk és azon vagyunk, hogy jó formában lendüljünk, mire tényleg eljönnek az igazi komoly mérkőzések számunkra.
Balogh Zsoltot, a Molpik Szeged kézilabdázóját hallották. A címvédő Real Madrid maga biztosan 2-0-ra győzött a Schalke otthonában a labdarúgó bajnokok ligája 8. döntőjének első mérkőzésén. A másik szerdai találkozón a Basel 1-1-es döntetlent ért el a vendég Portóval, kedden a Paris Saint-Germain-Chelsea mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget, míg a Shakhtar Donetsk és a Bayern München találkozója szintén döntetlen lett 0-0. Dénes Tamás szakírót, az Inforádió munkatársát hallják.
Ennyi kellett a győzelem, mert a Schalke nagyon rossz előjellel kezdte a mérkőzést, hiszen egy gyakorlatilag újonc kapussal kellett nekivágni a Real Madrid elleni találkozónak, mindössze 3 bajnoki mérkőzésen szerepelt a fiatal hálóért eddig a Bundesligában. Aztán megsérült Sünteláll is, a helyére egy olyan futbolistát, aki mindössze 11 percet játszott addig a német élvonalban, 19 éves srácról van szó. Szinte minden összejött a Schalkének, aminek nem lenne szabad, hogy összejön egy ilyen bajnokok ligája találkozón, a Madrid pedig viszonylag gyorsan vezetett szerezni, utána meg gyakorlatilag csak őrizte az eredményt. Szerzett még egy gólt ugye Marcelo átlövésével, de ez a gól különbséget fényezte csak. Egészen elképesztő a Real Madridnak a bajnokok ligája mérlege az elmúlt időszakban, hiszen a legutóbbi 21 mérkőzéséből mindössze egyet veszített el, és egy Juventus elleni döntetlen rontja még valamennyire a mérleget. A legutóbbi 10 meccsét megnyerte, a legutóbbi 21 találkozóján vagy nem kapott gólt, vagy csak egyet kapott, és általában Casillas véd, ezért mondom így, 536 percen nem kapott gólt Iker Casillas.
Az eredmény még a Schalkéra nézve hízelgő, hiszen tavaly is összefutottak a kieséses szakaszban, és akkor Gelsenkirchenben 6-1-re nyert a Real.
Ez egy nagyon jó kérdés, tehát hogyha most valamilyen hihetetlen oknál fogva a Schalke valami óriási előnnyel kezdte volna a mérkőzést, és tényleg a Madridnak számít az, hogy hány gólt szerez, elképzelhetőnek. Tehát ahogy mondjuk a játéktelen festett, gyakorlatilag akár ekkora különbség is lehetett volna, hogy csak azért nem volt erre szükség. A Real Madrid ezzel a 2-0-as győzelemmel is, hát nem hogy fél lábbal, de jó volt, hogy már a 8 között van.
És kell-e aggódni a Portónak, amely csak egy 1-1-es döntetlenre volt képes a Basel otthonában, a svájci együttes, amelyet Paulo Sousa irányít, 79. percig vezetett is, és csak egy büntetővel egyenlített a portói együttes. Meglepetés ez, vagy ennyire jó a Basel?
Azt gondolom, hogy a játék képében benne volt az, hogy a Porto ki fog egyenlíteni a második fél időben, és Paulo Sousa is voltam nagyon elégedett a csapat a játékában. Mi több azt mondta, hogy ebben az időben talán nem is játszott még ennél rosszabbul fontos mérkőzésen az FC Basel. Így aztán azt gondolom, visszavágom feltétlenül a Porto az esélyesebb, arra is appellálva, hogy ugye egy gólt szerzett idegenben a csapat, de a spájciak talán abban reménykedhetnek, hogy ez még egyszer ennyire rosszul nem fognak játszani. Amikor legutóbb a Basel egyébként a bajnokok ligájában tavasszal szerepet kapott, akkor a Bayern München ellen 1-1-re végződött ugyancsak a hazai mérkőzés, de azt szerintem az ő szempontjukból jobb nem emlegetni, mert utána egy hetest kaptak az Allianz Arenában.
Dénes Tamás futballszakírót, az Inforádió munkatársát hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az inforádió.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.